Egy múzeumot akkor lehet élővé tenni, hogyha vannak úgynevezett kapcsolódó programok. Most két ilyenről fogunk beszélgetni. Az egyik már elkezdődött, a másik pedig éppen a mai nappal debütál. Hogy így mondjam, kezdjük azzal, ami már elkezdődött. Február 20-án Orosz Atanáz megyés püspök volt a Görögkatolikus Múzeum vendége, de miért is?
A Görögkatolikus Múzeum a tavalyi évben nyitotta meg kapuit, és valóban így van, hogy egy múzeum akkor élő, hogyha többször is visszatérnek ide a látogatók. Egy állandó kiállításunk van, amely olyan gazdag anyag, amiről úgy véljük, hogy sokféle módon is különböző szempontokból megközelíthető. Ezért egy olyan előadássorozatot szerveztünk, amelyben a legkülönbözőbb embereket hívjuk meg, más felekezetek, más szakterületek kiválóságait, akik a saját szempontjukból, nézőpontjukból tekintenek rá a kiállításra és tartanak vezetést. Tavaly évben Kislégi Nagy Ádám Kossuth Díjas festőművészt hívtuk meg, aki egyébként ikonokat is fest, hogy a festő szemével kísérjen végig bennünket a kiállításon, és ő kifejezetten festészet szakmai, ha lehet ezt mondani, szempontokra hívta fel a figyelmünket. Ebben az évben 5 ilyen különleges tárlatvezetésünk lesz. Az első valóban most volt a múlt héten, Orosz Atanáz Miskolci egyházmegyés püspök tartott vezetést, az Ikonok megszólítanak címmel, és ebben ő egészen gyerekkorától mostanáig végigkísérte az, hogy az ikonok számára mit mondanak, hogyan szólították meg őt, és konkrétan a kiállítás egy-egy ikonjához kapcsolódva beszélt a különböző ábrázolástípusokhoz, hogy mit jelentenek a feliratok, azoknak milyen üzenete lehet számunkra, és így jártuk végig az egész kiállítást.
Volt neki úgymond kedvenc ikonja, amelyről hosszabb történetet is tudott mondani?
Igen, hát rögtön a nyitó gondolat az volt, hogy a kiállításunkban látható Magyar Komjáti ikonosztáz, Magyar Komját jelenleg ma Ukrajna területén található görögkatolikus település, hogy amikor belépett a kiállítótérbe, számára ez a gyerekkorának, az templomának az ikonosztázát, a nyírparasznyai ikonosztázt idézte, ahol ő egészen kicsi gyerekkora óta, évtizedeken keresztül ott tanulta az imádságot és a templomba járás és a szertartásunkat, és hogy hogyan szólította meg őt akkor egy Krisztusikon, és ugye hát több Krisztusikon is van, és az Isten szülő ikonjának az ábrázolásairól is többet hosszabban beszélt.
Mivel a második vendég építészmérnök, egyike azoknak, aki tervezte a Görögkatolikus Múzeumot, gondolom akkor ő az építész szemével fogja összekapcsolni ugye az ikonokat és magát a múzeumot.
A Balázs Mihály építészt én arra kértem, hogy egyrészt egy picit az épületben is vezessen bennünket, ne csak a kiállításban, és egy nagyon érdekes címet választott, építészet és identitás. Hiszen amikor a Görögkatolikus Múzeumot terveztük, akkor nagyon sok mindenről beszélgettünk, és számukra a mi elsősorban a templom belső világa, magának az ikonosztáznak a felépítése, az ikonok világa hogyan volt inspiráló az épület tervezése során. Erről is fogunk hallani, illetve, hogy az épület adottságai hogyan befolyásolják a kiállítás lehetőségeit, illetve a kiállítandó tárgyak, tárgyegyüttesek hogyan határozták meg az épület tervezését. Tehát ennek az összefüggéséről, tehát, hogy maga a kiállításban látható ikonok, a görögkatolikus egyházművészet hogyan vált inspirálóvá az építész számára, és hogy bennünket hogyan határoz meg maga az épület.
A folytatás is érdekesnek tűnik, hiszen a következő vendég majd áprilisban a Református Egyház egyik vezetője, vagyis egészen pontosan a Tiszántúli Református Egyház kerület püspöke. Itt mire lehet számítani?
Ez számunkra is egy nagyon-nagyon ígéretes és nagy kíváncsisággal készülünk, várakozással vagyunk ez iránt, a tárlatvezetés iránt, hiszen arra kértük püspök urat, hogy arról beszéljen nekünk, hogy egy református ember számára, vagy az ő számára, mit jelentenek az ikonok, vagy ez a tárgyi világ, hogyan tudnak hozzá viszonyulni, hordoz-e számukra ez jelentést, kihívást, hiszen tudjuk, hogy igen, nyilván a református templomokban nincsenek képek, nincs ez a képi ábrázolás. Ugyanakkor itt a kiállításban nem csak ikonok vannak, hanem az eukarisztiához kapcsolódó tárgyi anyag, a vallásgyakorlathoz kapcsolódó különböző tárgyak. Tehát azt hiszem, hogy ez egy izgalmas kihívás, hogy hogyan tudjuk megtalálni a közös pontokat egy ilyen, akár egy ilyen kiállításon keresztül is. Hiszen az ökumenia az nem csak egy januári egy hétre korlátozódik, hanem többszöri találkozásra az élet minden területén, és itt ez egy nagyszerű lehetőség, hogy megtaláljuk a kapcsolódást egy ilyen alkalommal is.
Nem neveztük meg, hogy Fekete Károly püspök úrról van szó, és igen, hát kapcsolható hozzá Fabinyi Tamás, aki pedig evangélikus püspökként jelenik majd meg hasonlóképpen egy ilyen különleges tárlatvezetéssel. Ők ketten hogyan fogadták ezt a felkérést?
Első szóra igent mondtak, és ez nagyon nagy öröm számunkra, hogy nem úszkodtak, nem kerestek kifogásokat, hanem azonnal meglátták benne a kapcsolódás lehetőségét, és egy nagyon pozitív értelembe vett kihívást. És nekem nem titkolt szándékom az, hogyha egy-egy felekezetnek, tehát a reformátusság evangélikusoknak a püspöke jön el, akkor bízom benne, hogy esetleg azok a református vagy evangélikus vallásgyakorló emberek is szívesen belépnek hozzánk, akiknek egyébként nem jutna eszébe, hogy megnézzék, mert hát ugyan mit láthatunk mi itt egy ilyen helyen, az nem a mi világunk, de talán ez egy kis kaput nyithat.
Igen, ezt hallom lelkészektől, hogy amikor mondjuk egy ökumenikus imahetet szerveznek meg, akkor tetten érhető néha, hogy a különböző felekezetek nem feltétlenül jelennek meg egymás templomában, csak esetleg adott alkalommal, amikor a saját lelkészük prédikál. De hát ez egy érdekes dolog. Nem záró alkalom, mert az utolsó előtti alkalom lesz májusban, amikor Kocsis Fülöp érsek metropolita tart egy tárlatvezetést, tehát ő tulajdonképpen hazamegy.
Igen, Fülöp atya hazaérkezik. Ezzel együtt is úgy gondolom, hogy ez éppen a pünkösd ünnepkörében lesz az ő előadása, kifejezetten így időzítettük, hogy a nagybőjben Atanász püspök és a pünkösd időszakában Kocsis Fülöp érsek atya lesz itt. Hogyan és miként tudjuk a szent lelket felfedezni a képi ábrázolásban? A legmegfoghatatlanabb isteni személy, mégis miként, milyen módon tudhatni, jelen lenni a művészet által. Ez is egy jelentős kihívás, azt hiszem, egy ilyen típusú tárlatvezetést tartani.
Kapcsolódjunk a másik programmal is, mert hogy a mai nap kezdődik egy közös éneklés, amelynek lesz négy alkalma, és itt ugye a Bizánci Dallamok címet kapta ez a program. Bubnó Tamás karnagy, Lisztdíjas karnagy vezetésével mi zajlik majd, kik számára, és mi történik? Ugye ő itt kezdte pályafutását, oktatási pályafutását a görögkatolikus hittudományi főiskolán. Azóta is visszajár?
Igen, ha a felsőoktatást tekintjük, de hát a budapesti énekesiskolának alapító törzstagja, tanára Bubnó Tamás, Lisztdíjas karnagy. Ő a keleti és kifejezetten görögkatolikus dallamvilágnak a kutatója is. Ő itt tanít valóban, a kántorszakon tanít éneket, zeneelméletet és zenetörténetet, és mint zenetörténészt is hívtam meg erre az előadássorozatra. Hétfői napokon tanít itt, és ezért négy hónapban egymást követően négy hétfői napon fogunk vele találkozni. Amit kértem, és amiben így közösen így végig gondoltuk, hogy mi az, ami érdekes lehet, ugye a bizánci dallamok, a görögkatolikus egyház zenében nagyon sok archaikus elem megőrződött, többek között a keleti bizánci dallamvilágból is van több jellegzetes dolog, ami jelen van a mi ének és zene kultúránkban, és négy olyan különleges dallamot és szertartásokhoz kapcsolódó szövegrészt fog kiválasztani, amellyel megismerkedünk. Minden egyes alkalommal egy kis zenetörténeti áttekintést kapunk, elhelyezi azt a dallamot, amiről aznap szó van. Hasonló példákat, analógiákat hallgathatunk meg majd, és az előadásban, a dallamok előadásában a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola kántorszakos hallgatói működnek közre és lesznek segítségére. A mai alkalomnak a különlegessége, hogy a Szent Atanász kórus is itt lesz, és bízunk benne, hogy egy különleges zenei élményben lesz részünk, hiszen a Böjt kezdetnek egy különleges bűnbánati dallamával ismerkedünk majd meg. Az interaktivitás ugye ma már része mindenféle múzeumi rendezvénynek, és az embereknek ez egy jogos igénye, hogy ne csak üljenek, hallgassanak, hanem bekapcsolódjanak abban, ami történik, és így minden egyes alkalmat kiegészítünk egy közös énekléssel, vagyis a résztvevők megkapják a szöveget, kottát, és megtanulunk egy-egy dallamot. Itt nem hosszú, itt egy-két mondatra kell gondolni, rövid dallam részletekre, amelyeket megtanulunk elénekelni együtt. Tehát egy közös éneklés zárja ezeket az alkalmakat.